Az első napirendi pont az emigrációs politika volt, és akkor rögtön hadd is helyesbítsem magamat. A külföldön élő magyarok nem nagyon szeretik az emigrációt. Ennek rossz ízű pejoratív töltete van. Mi magunk is hajlunk arra, hogy a külföldi magyarság, külföldi magyarok kifejezést használjuk ehelyett.
Ennek azért gondolom, hogy nem csak érzelmi okai vannak.
Magyarország nem feltétlenül arra törekszik, hogy az emigránsoktól, vagy pedig a külföldi magyaroktól várja a magyar gazdaságnak a megváltását. Azt viszont igen, szeretnénk bevonni a külföldön élő magyarok szellemi kapacitását. Szeretnénk integrás részévé tenni irodalmunknak, kultúrának mindazt, ami a nyugati magyarság körében született. De ismétlem még egyszer, nem a pénzügyi megfontolások a döntők ebben, hanem a politikai érettség.
A másik napirendi pont, hogyha jól tudom, nemzeti ünnepeinkről szólt. És hogyha jól tudom, az is egy eldöntött tény, hogy például március 15-én a politikai bizottság képviseletében is valaki fog koszorúzni. Adott esetben még különböző alternatív szerveződésekkel együtt is.
Az MSZNP képviselő is koszorúzni fog. És hogyha az alternatívokkal egyszerre, hát akkor velük. Március 15-ét gondolom nem lehet kisajátítani az egész magyar nemzetnek az ünnepe. Nem egy párté, nem kettői, hanem az egész magyarságé.
Nemzeti ünnep, de nem munkaszüneti nap március 15-e volt a rossz, hogy hát munkaszüneti nappá nyilvánítják?
Én nem mondanék most semmit, nem vágnék későbbi döntések elé.
Volt-e még más napirendi pont?
Helyettese még kinevezik Kimmel Emilt, aki a központi bizottság irodáján belül azt a sajtóirodát fogja vezetni, amelyik voltak éppen a szóvívőnek a hátországa, és a központi bizottság, a politikai bizottság nyilvánosságával foglalkozik, valamint kezeli a főtitkár és a párt elnökének a sajtóját. Ez az iroda most van születőben.
Tehát a sajtóiroda nem irányítani fog?
A kollégáknak, a sajtónak a munkáját szeretné segíteni. Irányítani pedig semmiféleképpen nem.
Dr. Kilényi Géza igazságügyi miniszterhelyettes egy képviselő kérésére személyes ígéretet tett arra, hogy február 15-ig megszövegezik a pártról szóló törvényt. Erre azért van szükség, mert hiába fogadják el jövőre az új alkotmányt, amely elvi lehetőséget teremt a több párt rendszer létére, ahhoz, hogy egy pártot a valóságban meg is alakíthassanak, az csak egy külön megalkotott és elfogadott, a pártról szóló törvény teszi lehetővé. Ez a külön jogszabály és az utólagos megalkotása biztosítja majd azt, hogy a több pártrendszer ma még ne legyen a társadalom koraszülött gyermeke, mondta a miniszterhelyettes. Ezért sürgették a képviselők a törvénynek legalább a mielőbbi megszövegezését. Már csak azért is, mert a több pártrendszer jelenlegi tilalma, és ezzel a miniszterhelyettes is egyetértett, ellentétes a polgári és politikai jogok nemzetközi egyességokmányának jegyzőkönyvében vállalt kötelezettségeinkkel.
Jövőre a termelővállalatoknál teljesen szabad bérgazdálkodás lesz. Ez azonban gyakorlatilag azt is jelenti, hogy a költségvetési szerveknél csupán 5-7%-os nominál bérnövekedés várható. A költségvetési előterjesztésben arról tájékoztatták a képviselőket, hogy a közművelődési dolgozók 40%-os béremelést kapnak, az egészségügyben azonban egyelőre csak az ügyeleti és túlóra díjakat emelik fel 30%-kal. A tárcához tartozó egyéb területek is több pénzt kapnak május 1-től. A védelmi kiadások az első változat szerint 11, a másik szerint 16,5%-kal csökkennek. Tovább mérsékelni azonban nem lehet a Varsói Szerződésben vállalt kötelezettségeink miatt. A képviselői vita során csaknem általános volt a vélemény, hogy hiányzik a merőben új gondolkodásmód, az alapjaiban más költségvetési felállás. A mostaninak ugyanis a leglényegesebb eleme az elvonás és az ismételt elosztás, anélkül, hogy a pénzügyi szabályozók a valóban jó eredményekre sarkalnának.
Nyolc székesfehérvári középiskola nehéz anyagi körülmények között élő tehetséges diákjai pályázhattak a Tóth István alapítványra, melynek összege az alapítvány tevő teljes vagyona 275 000 kanadai dollár. Kamatai idén 80 diák számára tették lehetővé, hogy egy éven át havi 1000-2500 forintos ösztöndíjban részesüljenek.
Anyukám meghalt, és hát jelenleg a testvéremeknél lakom. Hát és szeretnék tovább tanulni Szegeden az Orvosi Egyetemen, ha sikerül, és...
Mennyiben fog ez segíteni?
Hát annyiban, hogy az előkészítőt ki tudom fizetni, fizika és anatómia.
Nagyon szeretnék tovább tanulni. Ez az összeg egész, tehát teljesen spanyol tanulásra megy, ebből veszek könyveket, esetleg német vagy spanyol nyelven, hogy jobban tudjak tanulni.
Az ipari bizottság ülésén a képviselők többsége elutasította, hogy jövőre 6%-os nyereség különadót vessenek ki a vállalatokra. Ezt a várhatóan 60-70 milliárdos költségvetési deficit következményeinek ellensúlyozására tennék. A képviselők ebben a lépésben a pénzügyi kormányzat visszavágását látják, amiért nem régiben elutasították a nyereségadó emelést, amit a felszólalók többsége aláhúzott.
Nem veszik figyelembe, hogy a költségvetésnek számtalan olyan ága van, ahol még radikális csökkentéseket lehetne végrehajtani az elkövetkező időben.
Állami tulajdon időleges vagy végleges eladásával, értékesítésével a szükséges források megteremthetők, s így sem pótadó kivetésére, sem lakásalap kérdése nem lesz szükség.
Az Építési és Közlekedési Bizottság ülésén tájékoztatták a jelenlévőket a kormányzati irányítás szervezeti átalakításáról, amelynek első lépcsőjében az Építésügyi és a Közlekedési Minisztérium összevonására kerül sor. Németh Miklós, a kormány elnöke elmondta, hogy az eddigi minisztériumi átszervezések ugyan nem hoztak sikert, de ezután vállalkozóbb szellemű, kevésbé bürokrata hivatalokat akarnak létrehozni. Ugyanakkor ismertették a külföldiek magyarországi befektetéseiről szóló törvényjavaslat tervezetet, amely jobbnak ígérkezik az eddigieknél. Eszerint például egy vegyes vállalat létrejöttéhez 90 nap elegendő kell legyen, ha 51%-nál több a külföldi részesedés.
A kulturális bizottságban arról is szó volt, hogy megszűnnek az egyetemeken és főiskolákon a felvételi keretszámok, de a megnövekedett létszám a hallgatók költségtérítésével párosul. A diákok azonban erre hitelt vehetnek fel, amely eredményeiktől függően állami támogatássá alakulhat át. A művelődési tárca kezdeményezései mellett ugyanakkor Békessy László pénzügyminiszterhelyettes nem hagyott kétséget afelől, hogy az oktatás ingyenessége ma már csak deklaráció. Még akkor is, ha a következő évben a pedagógus fizetéseket 20%-kal, az egész felsőoktatásra szánt támogatást 12%-kal kívánja emelni a kormányzat. Minden esetre az előirányzott 1%-os támogatás csökkenés a kultúra érdekeit képviselők szerint a szinten tartáshoz sem elegendő.
A vegyes bizottság első ülése után még nem lehet eredményekről beszélni. Beck Tamás kereskedelmi miniszter elsősorban azokat az óriási lehetőségeket említette, amelyeket az egyezmény biztosít számunkra. Hogy ezeket mennyire tudjuk kihasználni, az csak is rajtunk múlik, mondta. A bizottság egyébként úgy döntött, hogy munkacsoportot állít fel a magyar mezőgazdasági export elősegítésére. Szó volt arról is, hogy kölcsönösen diplomáciai képviseletet létesítenek Brüsszelben, illetve Budapesten. A magyar fél felvetette a kokom listán szereplő termékek csökkentését is, de ebben, mint mondták, nem a gazdasági közösség illetékes. Willy de Klerk, a közös piac bizottságának külkapcsolatokért felelős tagja, igyekezett eloszlatni azokat a félelmeket, amelyek szerint a közösség 1992, vagyis a belső integráció elmélyítése után valamiféle erőddé válna. Németh Miklós kormányfővel folytatott tárgyalásán is megerősítette. A közös piac bővíteni kívánja együttműködését a szocialista országokkal. A közösség ugyanis mintegy 20%-kal részesedik a világkereskedelemből, így fejlődésének fontos feltétele a kapcsolatok további szélesítése.
január 30-án jótékonysági koncertet rendez a Magyar Rádió, a Cég Egyesület és a Budapest Kongresszusi Központ az örményországi földrengés károsultjainak javára. Mire fordítják az így befolyt összeget?
A Kongresszusi Központban lévő gála műsor befolyó összegét örményországi gyerekeknek magyarországi nyaralására fordítanánk.
Önök segítséget is kérnek, valakit még meg akarnak hívni ebbe az akcióba?
Igen, több segítséget kérünk, és már kaptunk is, például a Hungarotonot felvételt készít és lemezt csinál belőle, aminek a haszna szintén erre a célra menne, és egy felhívással fordulnánk a képzőművészekhez, hogy készítsenek műveket, illetve meglévő műveiket ajánlják fel erre a célra, és 30-án ott egy kiállítást rendeznénk, és a képeket eladnánk, és a befolyt összeg szintén erre a nemes célra menne.
Nagy-Britanniában igen nagy az érdeklődés a magyar bankrendszer, a társasági törvény és a magyar tőzsde megnyitása iránt, mondta az aláírás után Jeffrey Knight, a londoni tőzsde ügyvezető igazgatója. Számukra a kapcsolatépítés a legfontosabb. A magyar félnek kézzelfoghatóbb haszna is van az együttműködésből. Így például a magyar bankárok megismerhetik a londoni tőzsde működési szabályzatát. A helyszínen tanulhatják meg, hogy kell kereskedni az értékpapírokkal, és nem utolsó sorban segítséget kapnak a szakemberképzésben. És hogy mikor lesz magyar tőzsde?
Technikailag ez bármikor megnyitható, bármikor létrehozható, a jogszabályok előkészítése folyamatban van. Én úgy gondolom, hogy a jövő év közepére, vagy a jövő év második felére hivatalosan is megalapítható. Hát először is kell egy jogszabályrendszer, ami védi a beruházókat, a kis befektetőket. Elsősorban azért kell jogszabályokkal ezt megfelelően körülbástyázni, hogy mindenki, aki a pénzét ide behozza, ő tudja azt, hogy mire számíthat ebben. Mindaddig, amíg nincs meg ez a szabályrendszer, addig csak egy szélhámos tőzsdét lehetne szervezni, amit viszont nem szeretnék.
Magyarán a társasági törvény ezeket még nem szabályozza.
A társasági törvény ez nem elég. A társasági törvény azt szabályozza, hogy részvénytársaságok alakulhatnak, de azt nem szabályozza, hogy milyen információkat kell közölni a vásárlókkal például. Vagy nincsenek intézmények, amelyek tanácsokat adnak a vásárlóknak. Tehát nem szabad magára hagyni a vásárlót anélkül, hogy pontosan tudná, hogy mit vesz meg.
Mióta szakadt le a párttól költségvetésileg a KISZ?
Ettől az esztendőtől kezdve annak a törekvésnek a jegyében, hogy öntsünk tiszta vizet a pohárba, és legyen minden az, ami. Tehát a KISZ-nek a költségvetési támogatása, az legyen a KISZ-nek a költségvetési támogatása.
És mennyi ez az állami támogatás egy év alatt?
Ebben az esztendőben 1.137.000.000 forint.
Mennyi a tervezett jövőre?
A jövő esztendőre 1.190.000.000 forint, tehát ha jól számolom 53 millió forinttal több.
Mennyi a KISZ vagyona?
2,5 milliárd forint. Ennek a felosztása úgy néz ki, hogy 2,3 milliárd forint értékűek az ingatlanjaink.
Ezek az ingatlanok?
Ez 15 darab székházat és 36 politikai képzési központot, illetve tábort jelent. A székházak közé tartozik a Központi Bizottság székháza, valamint 14 megye, illetve Városi Bizottságnak a székháza. Gépben, berendezésben pedig 0,2 milliárd forint értékünk van, így jön össze a 2,5 milliárd.
Ön említette a székházat, akkor engedje meg, hogy visszakérdezek, hiszen ez sok embernek szállka a szemében, hogy egy ifjúsági szervezetnek egy ilyen, hát úgynevezett kacsalában forgó épülete legyen. Hogy lehet itt kapcsolatot tartani a tömegekkel? Ma már nem, de voltak idők, amikor még kormányőr állt a kapuban is. Tehát bejönni se volt egyszerű.
Az illetékes hatóságok javaslata szerint a budapesti tömegközlekedés díjtételei még az átlagosnál is jobban emelkednek majd a jövő évben. A javaslat szerint hány százalékkal?
Városi közigazgatási határon belül 80%-kal, hogyha a környező községeket, mint agglomerációt számítjuk, akkor 87%-kal a tervezet szerint.
Azt már lehet pontosan tudni, hogy ezen a tervezeten belül mennyibe kerül majd egy autóbuszjegy, mennyibe egy villamosjegy? Mennyibe egy bérlet?
A tervezet végösszege úgy áll össze, hogy a részletek is megvannak, és ezt én tudnám mondani, felsorolni, mint javaslat, hogy néz ki, de kár lenne a lakosságot ezzel izgatni, mert még nagyon sok fórum elé kerül végső döntésre.
Mikor és hol döntenek ennek a végleges mértékéről?
Tudomásom szerint parlament elé is kerül most decemberben, és január első napjában dönt a kormány, hisz február elsőjével kell bevezetni.
A tervek szerint emelkedik a nyugdíjas és tanulóbérletek ára is?
A BKV javaslata az volt, hogy ne emelkedjék. A tervezetben emelkedés van messze nem annyi, mint a teljes vonaljegynél, vagy pedig a normál bérleteknél.
Motorzaja csendes piramisok tövében. Csepel teherautók Egyiptomban.
Ez csak a próbajáratuk. 25 többek között konténeres szállítókocsit tettek partra a Nílus deltáján, és vittek el a Kairó melletti kősivatagba is, hogy látványos vizsgát tegyenek ebben a világban. Persze nem erre szól a szolgálati megbizatásuk. Az építés és bontás, a romok törmelékei és sokféle lomhulladék ott tornyosulnak a házak mellett, sőt, tetejükön. Ezt akarják fokozatosan eltakarítani, és a mai személygyűjtés nem éppen 20. századbeli módját felszámolni. Ezekhez kellenek a motorizált eltakarítók. Az önrakodó konténeres csepelekre az építési romok és hulladékok elfuvarozása vár. Az új Kairó nagy programja ez. Nem lesz könnyű dolguk, s főleg nem lesz látványosan gyors a változás. De hát ebben a sok ezer éves forró világban nem rohannak az emberek. A történelmi világváros tisztító és takarító vállalatának alelnöke, Zaki Hafez, azt mondja, hogy megbízhatónak tartják a magyar járműveket, és folytatni szeretnék a vásárlásokat. Ezek viszonylag könnyen kezelhetők, strapabírók, és részei annak a technológiai körnek, amely a nagyváros rendbetételének alapja. A kocsik átvétele és vizsgáztatása ezen a héten zárul, és hogy folytatása következik-e, abban nem csak reménykednünk kell, de jó szervizszolgálatnak garantálnia, hiszen hosszú szünet után ismét piacra kerültünk Egyiptomban.
Képzőművészet. Németh Lajos művészettörténész, 59 éves, Budapesten él. Zenetudomány. Bárdos Kornél zenetudós, 67 éves, Budapesten él. Irodalom. Simony Imre költő, 68 éves, Gyulán él. És mert hármójuk közt ő a szavak embere, hát őt kértük kameránk elé. Ünnepi pillanatok, szemelvények egy negyedórás beszélgetésből.
A díjnak ő
nem. Mert föl kellett utazni, egy 10 napig frázban voltam, hogy mit csináljak. Aztán rádumáltak, mert nem nincs már jellemem, hagyta magam rádumálni, hogy följöjjek. Ezen ágában sagult, megütött, mikor megkaptam. Egyébként én futballról akartam beszélni, ha egyáltalán beszélünk valamiről. Belefér egy mondat?
Hogy?
Márpedig a legnagyobb magyar futballista, a Göröcs és a Göröcs nemzedék kiírtása óta Pásztor József Békés Csaván, akit 7 szövetségi kapitány nem vett észre, ez az igazi nagy szövetkezeti bunda. Ez adják közre. Hát könyörgöm, az én időmben Bartók Béla volt mester, Szabó Dezső azért, mert ő azt elvárta, és Márai Sármának meg Dukát. Most Sipka Jankó mestere a csapatnak, és futballról nem tud dadobni sem.
Fontosabb a futball egyébként?
Mindennél fontosabb a futball, annak, aki azt szereti a legjobban. Hát közön volt a Megyeri út 13-hoz Újpesten, és közön volt egy vagy több női színházi öltözőhöz. És ennyi volt nekem Pest.
És Gyula?
Egy település, 25 ezer teleplakóval, valahogy emberek is éltek, most 25 ezer földlakó él ott. Ahogy az országba ér, 10 millió földlakó. Itt-ott néhány ember.
Sokan azt hiszem, azt sem tudják, hogy mekkora a hiányunk most, és mekkora lesz vagy lehet jövőre.
A hiánynak több eleme van, most a költségvetés kapcsán természetesen a költségvetés hiánya van napirenden. Ebben az évben várhatóan 20 milliárd körül alakul a költségvetés hiánya, és ez nem lehet több a jövő esztendőben sem. Nem azért, mert ez egy szimpatikus szám, vagy a kormány így találta ki, hanem azért, mert nagyobb hiányt sem külföldi hitelekből, sem a belföldi megtakarításokból nem tudunk finanszírozni. Hogyha tehát ez a hiány nagyobb lenne a 20 milliárdnál, ez annyit jelentene, hogy újra működésbe lépne a bankóprés, ami tehát fedezetlen forint kibocsátásával és egy nagyon nagy mértékű áremeléssel járna együtt. Elképzelhető, hogy a parlament a kormány által előterjesztett egyik változatot sem tartja optimálisnak. Erre van lehetőség. Jó lenne elkerülni. Ez annyit jelent technikailag, hogy január 1-től az 1988 évi költségvetési előirányzatok egy hányada alapján kényszerfinanszírozással működne tovább a gazdaság. Ennél azonban én nagyobb veszélynek tartanám, hogy a külföldnek a bizalma minden bizonnyal meginogna Magyarországban.
Azt a kormánynak látná, jó financiális politikája.
Egyrészt, másrészt azt látná, hogy nincs egységes akarat a tekintetben, hogy a gazdaságban rendet teremtsünk. Ez nem presztízs kérdés, hanem valószínűleg befolyásolná az ország hitelképességét, ami pedig a magyar gazdaság működéséhez rendkívül fontos.
A hangulat akár 50 éve egy moziban. Csak a fény most lézer, a rajzfilmhez hasonló primitív figurákat két bonyolult kompjúter mozgatja. De gyermeki öröm hatját az alkotókat és nézőket egyaránt, az alkotókat azért, mert lám a repülő propellerje mozog, és tudja színét változtatni, és ez nagyon nagy dolog, mint mondják, nézőket meg azért, mert mindez egy jól hangzó csoda műve, a lézeré.
A régi rendelő akkora volt, mint ennek az újnak a váróterme, és elavult, és mindig zsúfolt. Az újra a tanácsi pénz kevésnek bizonyult, de nagyon akarták, és vállalták, hogy minden gyöngyös solymosi család évi 1000 forintot fizet 5 éven át. Ehhez adott még a Mátra TS 350 ezer, a kőbánya vállalat 200 ezer, a környékbeli takarékszövetkezet 100 ezer, és a megyei tanács 100 ezer forintot. Így jött össze a 7,5 millió. Mostantól kényelmesen van hely nem csak a hagyományos körzeti orvosi munkára, hanem az egészségvédelmi tanácsadásra, az EKG vizsgálatokra, fizioterápiás kezelésre és a laboratóriumi munkákra is. A 3200 lakos ellátása így sem lesz könnyű feladat. Nagyon el kellene már ide egy gyermekszakorvos is, mert megkezdődött a fiatalodás. Szerényen bár, de növekszik a gyermeklétszám. És tervezik a további jövőt is. Ha az egészségügyi alapellátást rendbe tették, csatornázni szeretnék a községet. Akkor megint összefognak majd, sokat dolgoznak, és megint sikerülni fog.
Ünnepélyes, kicsit talán túl ünnepélyes külsőségek között túl komolyan nyitották meg ma a felnőttek kedvenc gyerekjátékuk kiállítását. Műanyag repülőgép makettekkel, modellekkel lehetett pályázni, és 45 modellező 155 művét állították ki végül is. A boltban kapható, összerakható maketteknél a festés, díszítés és a környezetbe való elhelyezés az igazi feladat. Van 117-szer kisebb, de akad olyan is, amely csak 24 része eredeti méretének. Felnőttek és gyerekek január 20-áig gyönyörködhetnek a sokszínes kis repülőben.
Az átértékelések időszakát éljük, nem tudom, hogy politikai szempontból a szövetkezeti mozgalomra is vonatkozik ez?
Vonatkozik a szövetkezeti mozgalomra is, bár kétségtelen, hogy a szövetkezetek, az ipari szövetkezetek is közelebb vannak a kialakuló új szocialista piacgazdasági modellhez, mint a többi szervezetek. De a klasszikus szövetkezeti elveknek jobban megfelelő vagyonérdekeltségre van szükség, és lehetőség is a szövetkezeti mozgalomban. Ez nem igényel egy radikális fordulatot, de lényeges változtatásokat a szövetkezetekben is.
Mit jelent ez, hogy nem igényel radikális fordulatot? Ez azt jelenti netán, hogy arányaiban nem fog nőni a szövetkezeti mozgalom súlya, mondjuk az ipari termelésben?
A szövetkezeti mozgalom súlya növekedni fog az ipari termelésben is, főként a szolgáltatásban. Nem ezt értettem alatt, hanem azt, hogy a szövetkezeti formáció, mint gazdasági formáció, mint vállalkozási keret alkalmas arra, hogy beleilleszkedjék a szocialista piacgazdálkodásba. Ezt értem alatta, a gyakorlatnak meg kell újulnia.
Ugye ismerősek ezek az autók? Az osztrák MUT cég kommunális célgépeit eddig csak valutáért vásárolhattuk. Most viszont az osztrák vállalat, kihasználva a gazdasági környezetünk számára kedvező változásait, három magyar partnerrel egy Tolna megyei községben, Tamásiban elkezdi a magyarországi gyártást. Az együttműködés fejlettebb formája gépgyártásunk színvonalának emelése mellett olyan konvertibilis áruallapot teremthet, amely az alapítók szerint külföldi piacokon is sikerrel versenyezhet.
Új helyre költözött a Hököm színpad. Hogy történt a dolog?
Hát először is már nem Hököm színpad, hanem Karinthy Színház. A dolog pedig úgy történt, hogy a 14. kerületi tanács segítségével végre saját önálló főbérlethez jutottunk, ami a miénk, és a Karinthy névváltozás pedig azt jelzi, hogy felsőbb iskolába szeretnénk lépni, művészileg, szellemileg egyaránt.
Egy kicsit a város peremére is kerültek ezzel, nem érzik úgy, hogy a közönség nem követi önöket ide a Bartók Béla út 130-ba?
Sőt, szerintem nagyon is követnek. A kerületben lévőek, akik itt laknak kint, azok pedig elnevezték a színházunkat színház a város szélén. Tulajdonképpen én azt hiszem, hogy ugyanazt csináljuk tovább, amit eddig. Megpróbálunk gazdálkodni a tehetségünkkel, a képességünkkel, az állam hasznára, magunk javára, és én remélem, hogy a közönség örömére.
Amikor pénzügyi körökben elkezdtem érdeklődni a KISZ pénzügyei után, akkor azt mondták, hogy ez egy olyan szervezet, ahol tulajdonképpen minden rendben van. Itt nyugodtan lehet keresgélni. Mióta önálló a KISZ költségvetése? Mióta szakadt le a párttól költségvetésileg a KISZ?
Ettől az esztendőtől kezdve, annak a törekvésnek a jegyében, hogy öntsünk tiszta vizet a pohárba, és legyen minden az, ami. Tehát a KISZ-nek a költségvetési támogatása, az legyen a KISZ-nek a költségvetési támogatása.
És mennyi ez az állami támogatás egy év alatt?
Ebben az esztendőben 1.137.000.000 forint.
Mennyi a tervezett jövőre?
A jövő esztendőre 1.190.000.000 forint, tehát ha jól számolom 53 millió forinttal több. Hát ehhez egyetlen egy adatot, körülbelül 150 millió forint plusz kiadást jelent majd a jövő esztendőben a társadalombiztosítási járulék 10%-ról 43%-ra való felemelése. Tehát ebből az egy tételből látszik már, most az áremeléseket hagyjuk figyelmen kívül, hogy reál értékében ez egy jelentősen csökkenő támogatás lesz.
Valóban. Mennyi a KISZ vagyona?
2,5 milliárd forint. Ennek a felosztása úgy néz ki, hogy 2,3 milliárd forint értékűek az ingatlanjaink.
Ezek az ingatlanok?
Ez 15 darab székházat és 36 politikai képzési központot, illetve tábort jelent. A székházak közé tartozik a Központi Bizottság székháza, valamint 14 megye, illetve Városi Bizottságnak a székháza. Gépben, berendezésben pedig 0,2 milliárd forint értékünk van, így jön össze a 2,5 milliárd.
Ön említette a székházat, akkor engedje meg, hogy visszakérdezek, hiszen ez sok embernek szállka a szemében, hogy egy ifjúsági szervezetnek egy ilyen, hát úgynevezett kacsalában forgó épülete legyen. Hogy lehet itt kapcsolatot tartani a tömegekkel? Ma már nem, de voltak idők, amikor még kormányőr állt a kapuban is. Tehát bejönni se volt egyszerű.
Azt hiszem, hogy azt nem kell szégyelnünk, hogy tisztességes körülmények között dolgozunk. Azt valószínűleg szégyelnünk kellene, ha jelenlegi gazdasági körülmények között születne egy olyan döntés, hogy a KISZ KB részére épüljön föl egy ilyen székház.
És hallani olyan pletykákat, hogy el fogják adni?
Mi nem tervezzük, hogy eladjuk a székházat, de mint ahogy Magyarországon a pletykáknak általában van valamilyen valóság alapja, ennek is van. Ennek annyi a valóság alapja, hogy időnként akad érdeklődő erre a székházra. Mi nem zárkózunk el attól, hogy ezekkel az érdeklődőkkel tárgyaljunk, mert ha olyan ajánlatot kapunk, ami az ifjúsági mozgalom érdekeit is figyelembe veszi, akkor nyitottak vagyunk az ilyen elképzelések felé.
Persze nem csak ez a székház van, vannak vidéken is, ahogy mondta az előbb, 14 székház van. Ezek között is van egy-két igazán szép, például a szolnoki. Egy ekkora megyei KISZ központban mit tudnak csinálni?
Hát elsősorban a megyének kell dönteni a hasznosításról, és komoly bevételek forrása is lehet. Egyébként nem titok, hogy mi a Központi Bizottság székházának a szabad kapacitását, hiszen például a KB tanács termére nincsen minden nap szükségünk, étkezéssel és egyéb szolgáltatásokkal együtt rendszeresen bérbe adjuk, és ebből elég tisztességes
bevételünk
származik. Hát mióta ez a székház működik, de természetesen ennek a kényszere, hát a költségvetési megszorítások miatt az utóbbi esztendőkben erőteljesebb, mint korábban volt.
Mi lesz az olyan székházakkal, mint megismétlem még egyszer a szolnoki?
Hát ez a szolnoki KISZ bizottságnak a feladata elsősorban, hogy ezen gondolkodjon. Én úgy gondolom, hogy a gazdasági kényszer abba az irányba mutat, hogy senki nem viselhet nagyobb cipőt a jövő esztendőtől már, mint amilyet ki tud fizetni magának.
Hányan dolgoznak a KISZ Központi Bizottságában ebben az épületben?
Hát ebben az épületben az úttörő szövetség apparátusával együtt 251 fő.
Annyian dolgoznak itt?
Igen.
És általában a KISZ-ben hány függetlenített dolgozó van?
A KISZ és az úttörő apparátusban összesen, a politikai apparátusban 1563 fő, ebben már természetesen az üzemi KISZ bizottságok, meg egyetemi KISZ bizottságok függetlenített titkárai is benne vannak. És a technikai apparátus, ami részben a politikai apparátus munkáját segíti, részben pedig a KISZ létesítményeit, tehát a táborokat, politikai képzési központokat tartja fenn, 1345 fő, összesen tehát 2900 fő.
Az átlag jövedelem?
Az átlag jövedelem 8625 forint ebben az esztendőben, ez természetesen bruttó, illetve egészen pontosan ez az átlag kereset, nem az átlag jövedelem. A jutalom keret az a béralap 7%-a, tehát ennyit lehet még ehhez hozzászámolni.
A pártköltségvetés kapcsán, majd a szakszervezeti költségvetés kapcsán már tudjuk, hogy mind a két apparátusban csökkentik a létszámot. Itt a KISZ-nél van valami ilyen tendencia?
Mi ebben az évben végrehajtottunk egy létszámcsökkentést, ami nem átfogó, tehát nem a KISZ apparátus egészére vonatkozó volt, hanem elsősorban a központi bizottság apparátusára. Ez 30%-ot jelent, és ezt gyakorlatilag már a mai napig teljesítettük, tehát úgymond határidő előtt. További létszámcsökkentések nagyon könnyen elképzelhetőek, de mivel a jövő év áprilisában a KISZ-nek kongresszusa lesz, ami egy az eddigitől teljesen eltérő új szervezeti felépítést hoz majd magával, igazán érdemben a további csökkentések kérdésére ezt követően lehet visszatérni.
Hányan lehetnek olyanok, akik nem a KISZ apparátusában vannak, nem innen kapják a fizetést, de tulajdonképpen KISZ alkalmazottak, nagyvállalati KISZ titkárokra gondolok, függetlenítettekre, akik a vállalattól kapják a pénzt?
Üzemi emberként az üzem által fizetve és az üzem által biztosított egyéb juttatásokat is élvezve, ezeknek az embereknek bizony általában nagyobb volt korábban a jövedelmük, mint lett azt követően, hogy a KISZ apparátusba kerültek át ilyen szempontból is. Bizonyos visszaáramlás vagy visszaszipkázás üzemi függetlenítésbe van. Az általam rendelkezésre, számomra rendelkezésre álló és nem pontos adatok ezt hozzá kell tennem, a száznál azért valamivel kisebb létszámot mutatnak.
Jó, elkanyarodtunk a bevételektől, beszéltünk az állami költségvetésről. Ezen kívül milyen bevételei vannak még a KISZ-nek?
A saját bevételek, amik 228,7 millió forintot kell, hogy kitegyenek a terv szerint.
A tagdíj például mennyi?
A tagdíj 78,2 millió forint. Hangsúlyozom, ez megint az Ifjúsági Szövetség és az Úttörő Szövetség tagdíja együttesen.
Ezen kívül mik vannak?
Ezen kívül vannak az úgynevezett működési bevételek, ezek teszik ki a saját bevételek nagyobbik részét, összesen 150,5 millió forintot. Ennek három fő tétele van, melyek közül az egyik rohamosan növekvő tendenciát mutat, a másik kettő viszont csökkenőt. Ami növekszik, az az intézményeink szabad kapacitásainak értékesítéséből származó bevétel, ami például 1985-ben még csak 18,7 millió forint volt. Ebben az esztendőben tervszinten már 42 millió forint lesz. Ami jelentősen csökken, az a társszervi támogatásoknak az összege, ami érthető, hiszen mások is hasonló cipőben járnak, mint mi. Az a korábbi gyakorlat tehát, amikor egy-egy közösen szervezett rendezvénynek összedobtuk a költségvetését, az egyre kevésbé alkalmazható. Ezen a rovaton a korábbi 1985-ös 92,5 millió helyett idén már csak 33,5 millióval tudtunk számolni, és végül volumenében a legnagyobb tétel a működési bevételen belül az a politikai képzésben, illetve a táborosztatásban résztvevők által fizetett költségtérítés, ami az 1985-ös 52 millió forinttal szemben ebben az esztendőben 75 millió forintot tesz ki. Hozzá kell tennem, hogy ez a költségtérítés ma még nem fedezi a tényleges kiadásokat, azoknak csak egy részére nyújt fedezetet. Várható, hogy a támogatás reál értékének csökkenése miatt itt majd módosításra lesz szükség. Most pillanatnyilag a politikai képzési intézményeinkben az önálló keresettel rendelkezők napi 45 forintot, az önálló jövedelemmel nem rendelkezők napi 30 forintot térítenek, miközben hát az étkezési norma 100 forint körül van. Na most a jövőben mi azt szeretnénk, élve az új törvények biztosította lehetőségekkel, a társulási törvénnyel például, hogy ezeknek az intézményeknek egy jelentős része valamilyen vállalkozási formában, üzleti alapon működjön, mert a bevételeinket elsősorban ilyen módon szeretnénk gyarapítani, ebben az esetben pedig mindazok az adótételek, amik a vállalkozásokra érvényesek lesznek a mi esetünkben is. Annyit azért még hozzátennék, hogy a mi létesítményeinkben, amelyekből most pénzt igyekszünk kitermelni, azért nem csak állami költségvetési támogatás testesül meg. Hát nem a központi bizottság székházára jellemző elsősorban, de a táborok politikai képzési központok egy jelentős része széleskörű társadalmi összefogással és igen nagy számú fiatal társadalmi munkájával készült.
Közlekedés. Mert hát ugye a KISZ funkcionáriusoknak is kell közlekedniük. Hány gépkocsival rendelkezik a KISZ?
Hát lehet, hogy nehezen hihető a válasz, de igaz, nincs a Kisközponti Bizottságának gépkocsia. 3 gépkocsit bérlünk a párt gépjármű parkjából állandó használatra, 3 ladát. Ezek közül 1 személy használatú az első titkár számára, 2 pedig az apparátusi munkavégzést segíti.
Emellett, a megyékben?
A megyék hasonló módon bérelhetnek, de állandó használatra nem a megyei párt gépkocsi parkból gépjárműveket. Hadd fejezzem be, mert igen, szeretnék egészen fontos lenni, még egy barkasz típusú kis autó szolgálja az anyagbeszerzést heti 2 alkalommal, ugyancsak a pártól bérelten.
3 héttel ezelőtt megalakult a MISZOT, a Magyar Ifjúsági Szervezetek Országos Tanácsa. Ennek társelnöki funkcióban tagja a KISZ is. Ilyen módon gondolom anyagilag is támogatják.
A KISZ elég régóta tudatosan készül arra a helyzetre, amikor sokszínűbbé válik az ifjúsági mozgalom. Nekünk konkrét elképzeléseink vannak, ezeket különböző fórumokon már ismertettük is, arra vonatkozóan, hogy az ifjúsági munka finanszírozását hogyan kellene újraformálni. Úgy gondoljuk, hogy mindazok a szervezetek, amelyek tagjai a Magyar Ifjúsági Szervezetek Országos Tanácsának, joggal tarthatnak igényt állami költségvetési támogatásra. Úgy gondolom, hogy ennek kellene, hogy legyen egy normatív formája, ami mondjuk a taglétszám, a tevékenység volumene arányában járna, illetve kellene lennie egy olyan alapnak, ami versenyeztetné a különböző ifjúsági szervezeteket, és aki jobb elképzeléssel rukkol elő valamilyen feladat megoldására, az kapná meg ezt a támogatást.
Egy pillanat. Plusz pénz nyilvánvalóan nem lesz. Tehát megosztozni azon lehet, ami van. Ha úgy tetszik ezen az 1,2 milliárd állami támogatáson, a KISZ vállalná ezt az osztozkodást a 31 néhány szervezettel?
Na most én remélem, hogy az az álláspont, amit ön kifejtett, ez nem a kormány álláspontja. Nevezetesen, hogy osztozkodni csak azon lehet, ami van, hiszen látunk azért példákat arra, hogy a jelenlegi költségvetési szempontból szűkös időszakban is azért van, amire valamivel több jut reál értékben. Mi úgy gondoljuk, hogy az ifjúsági munkára többnek kellene jutnia. Ahol ennek kialakult gyakorlata van, tehát ahol sok ifjúsági szervezet működik, ott általában azokban az országokban, általában a nemzeti ifjúsági tanácsokhoz való tartozás az állami költségvetési támogatáshoz való hozzájutásnak a feltétele.
És mi van akkor, ha teszem azt, ennyi szervezet között előfordulhat? Valamelyik azt mondja, hogy kérem szépen, nem tartunk igényt állami támogatásra, de a többiek se kapjanak, aki meg tud élni, éljen meg.
Én ezt nem tartom valószínűnek, mert éppen a létrejövő új szervezetek szokták nagyon figyelmesen a nemzetközi tapasztalatokat, a nemzetközi gyakorlatot tanulmányozni, és ha ezt megteszik, akkor látják, hogy nem igen van olyan ifjúsági szervezet, hát leszámítva a kifejezetten vállalkozási alapon létrejövőket, amelyik meg tud élni állami költségvetési támogatás nélkül.
Hány tagja van a KISZ-nek, és mennyivel csökkent az elmúlt időszakban a létszám?
700 ezer tagunk van jelenleg. Ez 2-3 év alatt jelent 200 ezres csökkenést. A csökkenés jelentősen fékeződő tendenciájú. Ez évi adatokat még nem tudok mondani. Évvégén készülnek majd erről kimutatások.
De bevételben jelent... milyen kiesést jelent?
Hát a bevételben ez csekély kiesést jelent, hiszen a 2 milliós KISZ-es és úttörős taglétszám együttesen 78,2 millió forint tagdíjt fizet be, ami a KISZ költségvetésében egy viszonylag kis tétel, és ennek a befizetésnek is KISZ esetében 70%-a, az úttörő szövetség esetében 80%-a a szervezetnél marad, tehát miközben itt megjelenik a bevétel rovaton, rögtön megjelenik a kiadás rovaton is. Hadd tegyem hozzá éppen ezért, hogy nem anyagi okokból vagyunk érdekeltek abban, hogy ez a folyamat megálljon, de természetesen érdekeltek vagyunk benne.
A Novotrade a tankönyvkiadóval együtt hasznos olvasmányt jelentetett meg. Az alapismereti kislexikon praktikus kézikönyvként szolgál. A középfokú iskolák ismeretanyagából a biológia, filozófia, fizika, földrajz, történelem, irodalom, kémia és matematika területéről tájékoztat, és a fogalmakról, az idegen szavak értelmezéséről közös fontos tényeket és adatokat. A vállalkozásban az is hasznos, hogy egyelőre könyvtárakban a kis lexikoni tudomány számítógépről is leolvasható. Az alkotók azon is gondolkoznak, hogy az iskolák és a magánérdeklődők memória lemezen, floppy diszken is megvásárolhassák majd a jövőben.